Folytatódik a Hozz egy verset Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor vagyok, a beszélgető társam pedig Grecso Krisztián. Te is használod a közösségi médiát, és te is a saját harcaiddat kvázi nyilvánosan tudod megélni, valószínűleg azért, mert nem csak neked fontos az, hanem akár egy ilyen szélesebb, nem tudom, kulturális misszió.
Én igyekszem ezt egyfajta felelősségként fölfogni, hogy hogyha az ember hangja valahova eljut, akkor ez ennek legyen tartalma, és hogy honnan, hova beszél, azt értse. És nekem ehhez ugye kaptam egy erős segítséget, hogy ez tisztába kerüljön egy rákbetegség formájában, és hogy a retorikán túl a szemléletem is helyre kerüljön, és akkor nekem volt önmagammal egy nagy küzdelmem. Ez a küzdelem arról szólt, hogy fölvállalom-e vagy nem. A nem fölvállalni serpenyőben ott volt a rád ragad a bilog, örök életedre bélyeg lesz rajtad, állandóan ott lesz a háttérben. Igen, ez így van. Ez valóban, tehát megtörtént. Másfelől...
Milyen bélyegre gondolsz?
Arra, hogy akár én magam elébe megyek, tehát ezt most én hoztam föl, nem is kérdezted, csak a téma, amerről felé tartottunk, miszerint az őszinteség is, az ember mélyre menni, hogy én ezt akkor tanultam meg, akkor kezdődött számomra ez a retorikai pozíció, de hogy a nyelv sok mindent tükröz, tehát Magyarországon a ezen betegségen átesett embereket, ha meggyógyultak, gyógyult rákbetegnek nevezik. Vagyis a rákbeteg a jelzett szó.
Igen.
A gyógyult csak a jelző.
Jelző, igen.
Ami hát tökéletesen tükrözi a gondolkodást. Egyébként a nyelv mindig gyönyörűen árulkodik arról, hogy mi merre tartunk. Használódik is elerősen, tehát nálunk például a magyar nyelv nem, a legfőbb kopása jelen pillanatban szerintem az, hogy a szavaink nagyon nagy tömegben pejoratívak lesznek. Tehát szitok szóvá
egy
válnak.
Időre mindenképp.
És igen, tehát mennek el. Ez csak most zárójeles megjegyzés, amikor én legutóbb Erdélyben voltam, én nem a tájszavakat, meg a tájszólást élveztem. Elvégre több helyen van tájszólás, ráadásul a erdélyi magyar nyelvben a tájszavak jó része románból jön, tehát hogy a román tájszavak, hanem hallgatva a nyelvet, ezt a tisztaságát a kopásmentességben értem, érted? Nem volt így megkopva. Tehát kiállt a konferencia, és azt mondta, most pedig egy műkedvelő néptánc együttes következik. Hát most képzeld el ezt itthon. Műkedvelő, mennyi ma az én nedilettáns hozzá engemet, mert... Igen. A műkedvelő a legszebb eredeti jelentésében hobbi, szeretett csoport, akik itt jöttek, és na mindegy. Vissza ebbe az őszinteség helyzetbe, és a serpenyő másik felében meg az volt, hogy láttam a sorstársaim bujkálását, a saját bujkálásomat, láttam az önhibákat, láttam a öngyűlöletet, az önhibáztatás végtelen tömegét, és akkor arra gondoltam, hogyha mi magunk ebbe tevékenyen részt veszünk, bűnrészesként önmagunkat vádolva, és senki sem mondja azt, hogy már pedig nem, akkor azt úgy nem lehet. És én azt látom, ezzel én nem voltam egyedül, tehát hogy ezt egy olyan hatástörténetbe álltam bele, amelyben már ott állt a Kulka János, és sok mindenkit emlegethetnék még, hogy egyre nyilván én ezt akarom látni, mert ahonnan nézem a világot, így látszik, de én azt érzékelem, hogy egyre többen bátran beszélnek erről, hogy átélték, hogy túlélték, nem szégyellik már, elmondják, bemondják.
Nem féltél egy pillanatra sem attól, mert nyilván ez egy döntési helyzet, ahogy te is mondtad, hogy ezt át kellett gondolnod, hogy egyrészt sokan vannak, akik azt mondják, hogy te ne sajnálj. Nem féltél attól, hogy rád kerül egy olyan bélyeg, hogy most ezzel te haknizol, hogy te most sajnáltatni akarod magad, most ez egy jó apropó, hogy most téma legyél, stb. Mert nyilván van egy közönséged, nyilván egy nagyobb figyelmed van, hogy ezt a fajta döntést mi tudta átbillenni?
Szokták is mondani, tehát ezt rögtön az elején megkaptam, tehát ezt még alig vallottam be a második interjúban, már ezt kérdezték, hogy nem gondolom-e, hogy ezzel házalok. Az nagyon édes.
Hát, bocsánat, lemaradtam.
Gondoltam, legalább hamarabb túl vagyunk rajta, tehát ez így is volt. Én azért alapvetően, ha nem tágabb kontextusban beszélünk róla, már pedig most ugye alapvetően itt, jelen pillanatban a kirakat világ és őszintesség kontextusban igen. került ez elő. És én elmondtam, hogy belőlem ez honnan indul, akkor én ezt ritkán vállalok ilyen tematikus interjúkat. Tehát annak már nagyon indokoltnak kell lennie, mert azért azt el szoktam mondani én is a kollégáknak, hogy ne haragudj, de erről már nagyon sokat beszéltem, és nem nagyon tudok benne újat mondani. Elő szokott fordulni, tehát most volt az egyik portálon, indult egy olyan sorozat, egy podcast sorozat, ahol kifejezetten gyógyult emberek mesélnek a történeteikről, és mivel az egy olyan tematikus sorozat, ahol a továbbélés megkönnyítése, a visszaintegrálódás megkönnyítése a cél, én azt gondoltam, jó, legyen, ez még menjen, de minden alkalommal nyelni kell egy nagyot, hogyha neki
gondolom,
kell futni.
Gondolom, persze. Egyébként azt hallottam is. Én nem akartam idehozni ezt, csak azt, hogy az őszintesség világos. Kérdése, ez lehetséges, hogy pont nem ez az eseménnyel kapcsolatban, hanem igazából egy popsztárnak mindig meg kell gondolni, vagy mindig nehéz, vagy gondolom, hogy nehéz, hál' Istennek még nem voltam popsztár, soha nehéz átgondolni azt, hogy mit és milyen formában fog elétárni a közönségének. És most ide kapcsolnék egy másik írásodat, ami nem olyan régen történt meg. A Nőklapjában volt egy rovatod, amit most befejeztél, ez a lányos apa rovat.
Így van.
Aminek egy nagyon szép záró beszédet írtál meg, és sok ponton kapcsolódik egyébként én hozzám is, majd műsoron kívül fogom elmondani, mert én nem vagyok popsztár. És az ütötte meg a szememet a végén, hogy azt írtad, hogy ez magánügy. Volt egy ilyen félmondat. És akkor így megálltam, hogy na most akkor mi van?
Igen, ez nagyon érdekes, hogy mi az, ami befér, és mi az, ami nem fér be.
Igen.
Én ugyanis egy jó ideje már a radikális kitárulkozás és őszintesség retorikáját folytatom, és ezzel működök, tehát hogy én a idelőjetek technikával. De egy családban nem csak én vagyok, és így aztán a sorozatot is, a lányos apát azért hagytam abba, mert már nem tudtam azt az egyensúlyt tartani, hogy magamat jobban kiadom, mint a lányomat. Hanem ez az egyensúly kezdett elborulni, és ő belekezdett belecsúszni egy kéretlen múzsaságba, amiről még ugye nem annyira tudott, de villám gyorsan átfordulhatott volna, ahogy egyébként az én nagyszerű kollégámnál, a Varró Dánielnél ez megtörtént, aki elődöm volt ebben a rovatban, és az ő fiai elég indulatosan hazamentek, és megkérdezték édesapát, hogy apa, a többiek honnan tudnak arról a titkunkról, hogy és onnan tudtak, hogy elolvasták a szülők alapba, elmondták a gyerekeknek, és ugye visszaért az óvodai csoportba az a helyzet.
Kínos.
Ugye az, akkor a Dani teljes joggal és okosan abban a pillanatban megszüntette a rovatot, és én azt gondoltam, ennek elébe megyek, és az ő privát szféráját védeni fogom, és védem a fényképekkel, hogy nem mutathatom, pedig én is nagyon büszke vagyok, én is nagyon szívesen dicsekednék a gyerekemmel. Védem a történet szintjén, és a másik, ami egy ilyen helyzet, hogy én nagyon nyílt vagyok az érzelmeimmel, de nem feltétlenül a tényekkel. Tehát én a nagyon kitárulkozó és őszinte vagyok, ami azt illeti, hogy ennek milyen érzelmi vetületei vannak. Ha az ember, és miért ne történhetne meg, tényleg mondjuk nehéz helyzetek vannak, akár egy gyereknevelésben, de akár egy házasságban is. Jó, kibőgöd magad a WC-ben, aztán fölállsz, kimész, mintha mi se történt volna, és megy az élet tovább. Ez nem csak nőkkel történhet meg. És elindul, tehát hogy sok mindenről mesélhet az ember, de vannak bizonyos, hogy is mondjam, tényleg a tényszót tudom itt elmondani, ami olyan a civil szférának az ügyei. Már, hogy nem kell azokat ismertetni ahhoz, hogy radikálisan őszinte lehess. Tehát, hogy az nem azok már akkor csúszunk át a Story magazinba. Ami nem, tehát, mert nem föltétlenül a piti esemény a lényeg, hanem amit elindít benned. És én arról mesélek, amit elindít. És azt próbálom meg földolgozni, vagy ha átélek ilyeneket, és más kezdeményezi, akkor azokról tanulni. Tehát nekem nagyon beszédes volt, mikor egy baráti házaspárt meglátogattunk, és a feleség mondta, hogy ő a kiborulás szélén van, a depresszió szélén, ő ezt nem érti, hogy ebben mi az öröm, itt beteszed, ott kijön, ami kijön büdös, amikor beteszed, visszaböfög, és ez így megy másfél hónapja, és neki elvették az életét, mondta. Kipanaszkodta magát, hát kisírta, meghallgattuk, nyilván szoptatott, tehát olyan sokat nem lehetett, de egy fél pohár bort töltöttünk neki, próbáltunk mi is egyben maradni, majd másnap felhívott minket, hogy képzeljétek, hogy ahogy ezt így elengedtem ezt a csomagot, ami tele volt haraggal, csalódottsággal, gyűlölete, bementem a gyerekhez, és elmosolyodott.
És jó, elkezdett jó gyerek.
De az nem, természetesen persze, ugyanúgy nem aludt.
Persze.
De elmosolyodott. Aha. Történt valami apró csoda, érted, ami mert elengedted, látszik az arcodon, hogy nem vagy indulatos.
Kevésbé vagy görcsös, a hanghordozásod is teljesen más, és megkapta érte a köszönetet.
Természetesen ettől nem lett a világ radikálisan más, de egy pici csoda történt.
Jó, oké, értem. És hát nem is baj, hogy volt esetleg egy ilyen varró Dani-féle rossz példa az ember előtt, hogyha hát, ilyen...
Igen, hát ezekből lehet tanulni, és ezért gondoltam azt, hogy amikor van egy határ, amin én azt mondom, hogy ez csak egyszerűen magánügy, nem fontos. Az a civil létemnek, mert van civil énem, hál' Istennek, és annak vannak piti ügyei, amelyek nem lényegesek.
Nem biztos, hogy van.
Nem mindenkinek van.
De neked sem biztos, hogy van.
Civil énem?
Uh-huh.
Igyekszem őrizni, és igyekszem...
De ki jön?
Ma hogy érted?
Hát ki jön egy fél mondatba, lehet nem is tudsz róla.
Már a civilség?
Aha.
Lehetséges.
De vagy az, amit rejtegetni akarsz, vagy úgy gondolod, hogy ez már tényleg az én
de
kis
kertem. De ha kijön, akkor van.
Na,
akkor az nem baj. Tehát őrzöm, igyekszem őrizni, igyekszem, hogy legyen.
Aha.
Az szerintem kincs, tehát hogy az se baj, ha valaki azonosul a társadalmi szerepével, elvégre ez nem csak művészekkel fordul elő, hanem gyógyszerésszel, pappal, pedagógussal.
De jó, hogy ezt mondod, mert nekem ez egyik veszélyparipám egyébként.
Hogy azonos lesz azzal a szereppel, amikor a villanykörtét cseréli ki, akkor is pedagógus. Tehát, hogy van ilyen.
Pár műsorral előbb pont ezt fejtegettem ki, hogy ez mennyire fontos, hogy valakinek meglegyen az identitás. Nekem egyébként ez, kb. Egyidősek vagyunk, ez mai napig gondot okoz, hogy hova tegyem magam, és hogy milyen attitűddel cserélek egy körtét, vagy vezetek, tehát akkor én mi vagyok éppen, hogy költő, műsorvezető, vállalkozó, apa, gyerek, nem tudom, tehát hogy valamibe bele kell helyezkedni, és így irigyléssel figyeltem az olyan embereket, mint te is, akiknek megvan az identitásuk, tudják, hogy micsodák, és ahhoz képest csinálnak mindent.
Hát azért többféle, tehát azért ez egy töredezett identitás.
Nyilván.
És több szerepe van. Az biztos, hogy meg kell, sok mindennel meg kell békülni, és aztán, ha sikerül, és elfogadod, olyan visszajelzések jönnek, hogy az valami döbbenetes. Tehát, hogy nekem az egyik, például az otthonlétben az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy ezt a várost én az otthonomnak tudjam tekinteni egészen elemien, tehát hogy ne foglalkozzak azzal, hogy hol vagyok, hanem legyek benne is kész, spontánul, mert szerintem az otthonlétnek az a legigazibb formája, amikor nem foglalkozol azzal, hogy ott vagy, ahol. Akkor ahhoz előtte azt kellett elfogadni, hogy az alapvető habitusaimon úgyse fogok tudni változtatni, vagyis meg kell békélnem azzal, hogy én egy paraszt gyerek vagyok, ami a világhoz való viszonyomat, a pénzhez, a pihenéshez, az akármihez való viszonyomat, az örömhöz való viszonyomat illeti. Amikor ezt elfogadtam, abban a pillanatban, nem abban a pillanatban, de nagyon szép lassan, megláttam a Budapest sokarcúságát. Megláttam azt, hogy milyen sok rétege van ennek a városnak, és mi az, hogy tehát mihez képest akarok én integrálódni valamihez, rengeteg arca van. Hát akkor én vagyok Budapest, tehát én is. Az egyik arca én vagyok, már úgy értve, de most ez metaforikusan, igen, természetesen, és akkor el tudtam engedni azt a görcsöt, hogy én most akkor vagyok valahol, vagy keresem a helyemet abban a helyben, ahol éppen vagyok.
És az egyébként neked mit jelent tett ebben a pillanatban, amikor elfogadtad, hogy akkor én egy paraszt gyerek vagyok? Az a működésed mit változtat, amellett, hogy oké, más szemmel nézed a várost mondjuk, de a te alkotói működésedben tud ez bármit is?
Ott is, meg volt egy kis csalódás is benne, azért azt te kellett fogadnom például, hogy ugye most ezt transzgenerációs éveknek nevezik, vagy igen, azt divatos. Kell divatosan, de valóban az a helyzet, hogy minimum két generációs vágy a családban is megfogalmazott vágy nálunk, amit én is nyilván igyekeztem beteljesíteni, de az sem biztos, hogy ezt az egészet én akartam. Valamilyen módon a kultúrával való szorosabb viszony. Az én nagymamám, aki négy elemit végzett, egész életében írt titokban. Érted? A saját családja elől is titkolta, de folyamatosan alkotott, dolgozott, regényt írt, önéletírást, verseket. Tehát az írott szóval való intimitása az valami egészen mély volt, és hát egész gyerekkoromban ott nőttem föl, hallgattam tőle, hogy amikor ő vasárnap bement Makóra, és látok a Korzóra, akkor ő megállt a gimnázium előtt, és hát irigykedett meg, bámult, hogy de jó nekik, hogy ők tanulhatnak.
Jaj, de jó.
Ugye ez, és akkor jön az apám, aki 20 évig nem adja föl, hogy ő színész lesz, és 20 éven át küzd, a kor tehetségkutatóiban igyekszik föltűnni, azt akkor szavalóversenyeknek hívták, rengeteget nem adja föl, még az én gyerekkoromban is végig azon próbálkozik, hogy ez meginduljon, és aztán visszatérve ehhez a belátáshoz, hogy akármit csinálok, én egy paraszt gyerek vagyok, ebből a szempontból volt csalódás, érted? Tehát, hogy akkor én az, vagy volt egy csalódás érzés, hogy persze, bizonyos dolgokat beteljesítettem, de nem tudtam az egészet beteljesíteni. Tehát, hogy mondjuk egy budapesti polgár és értelmiségi létet csak az adott korlátaival tudok megugrani, egy első generációs korláttal, aminek lehet, hogy csak a saját magam szabok meg a kereteit, lehet, hogy a saját frusztrációim a keretei, de azok ott vannak.
Tényleg most már csak lezárásként, mert itt a végén szoktunk ilyen programajánlót is csinálni. Láttam, hogy lesz valami stand-upos, vagy azon már túl vagy?
Most lesz november 11-én a második előadás.
Na, akkor ezt most beharangoztuk.
Nagyon köszönöm, az Egy Életem című stand-up, ami nem stand-up comedy, hanem az a fajta stand-up, amikor radikálisan őszintén, ahogy itt is, meg ahogy elhangsúlyoztak, mesél egy valaki az életéről, amely élet egyszerre volt tele buktatóval, kínos ügyekkel, önirónikus helyzetekkel, úgyhogy egyszer ilyen sírós, mosolygós, nevetős, emelkedett teste, ez a Momkultban november 11.
Na, ez volt a programajánló itt. Közben, amiről megint eszembe volt, jutott 48 kérdés, de ezzel most már nem fognak tovább fárasztani. Nagyon szépen köszönöm, tök jó keretes ezzel a Makóval így bezárult a sztori. Turi témát különösen köszönöm, meg azt a sok gondolatot, amit elindított ez a vers, úgyhogy ez is egy jó beszélgetés lett.
Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen. Ez volt a Hozz egy verset, Rimportré magazin. Köszönöm a figyelmeteket, tehát péntek este 9-től vágott verzióban a Rádió Cafén, 10-től pedig már a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul tudjátok nézni, illetve hallgatni. Egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!